Kedves hallgatóm! Királyok első könyve 5. részének első versét olvassuk. Salamon uralkodott mindazokon az országokon, amelyek az Eufrátesztől a filiszteusok földjéig és az egyiptomi határig terültek el. Ezek adót fizettek, és szolgáltak Salamonnak egész életében. Ez volt a nagy virágzás és béke időszaka. A háborúk megszűntek teljesen. Bőségesen jutott mindenkinek az élelemből. Barátom, ez csak egy kis kinyilatkoztatás, egy kis ízelítő abból a királyságból, ami eljön a földre a milleniumi királyság idején. Júda és Izrael biztonságban lakott, mindenki a maga szőlője és fügefája alatt, Dántól Beérsebáig, Salamon egész életében. Királyok első könyve, 5. rész, 5. vers. Itt több megjegyzést kell tennünk. Ez volt a biztonság és nyugalom időszaka, ami ma nincs meg ezen a világon. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Ézsaiás könyve, 57. rész, 21. vers. De eljön a béke a földre, amikor a béke fejedelme megérkezik. Salamon korában minden ember a saját szőlőtőkéje és fügefája alatt lakott. Ez beszél nekünk arról, hogy minden embernek volt otthona, és senkinek nem kellett viskóban laknia. Mindenkinek volt fügefája és szőlője. Kényelmesen élt a saját birtokán. Ez így volt Dántól fogva Beersebáig, vagyis az ország északi határától a déli határáig, Salamon egész idejében. Salamonnak volt 40 000 harci kocsihoz való lova az istállókban, és volt 12 000 lovasa. Királyok első könyve, 5. rész, 6. vers. Fel akarom hívni figyelmedet erre az igeversre. A lovak a háború állatai voltak, és Isten megtiltotta a lovak megszaporítását. Istennek volt egy különleges törvénye arra, hogy a király ne sokasítsa meg se a lovakat, se a feleségeket. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondotta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Mózes 5. könyve, 17. rész, 16. vers. Salamon sok lovat és sok feleséget szerzett. Istállókat épített Izrael egész földjén. Meglátogatta Megiddó romjait, vagyis azt a dombot, ami Esdelon völgyére tekint, ahol hitünk szerint a harmagedóni háborúban a végső összecsapás történik az utolsó napokban. Csodálatos a látvány. De az hatott rám különösen, hogy ott vannak Salamon istállóinak a romjai, és azok a vájuk, amelyekből lovai ettek. Ezek az istállók legalább 450 lovat fogadhattak be. Krónika 2. könyve 9. részének 25. verse mondja, hogy neki 4000 lovat befogadó istállói voltak. Salamon bizonyára megsokasította a lovakat, isteni bölcsessége ellenére. Most megint valamit megismerhetünk Salamon bölcsességéből. Isten adott Salamonnak igen nagy bölcsességet és értelmet. Olyan sok bölcs gondolata volt, mint a tenger partján a homok. Nagyobb volt Salamon bölcsessége a keleten lakó emberek bölcsességénél, és az egyiptomiak minden bölcsességénél. Királyok első könyve, 5. rész, 9. és 10. vers. A bölcsek keletről származtak. Bölcsebb volt Salamon minden embernél, az Ezráhi Étánnál, Hémánnál, Kalkolnál és Dardánál, Máhol fiainál is, úgyhogy híres lett valamennyi nép körében. Királyok első könyve, 5. rész, 11. vers. 4 kiemelkedően bölcs embert említenek ebben a versben. 3000 példabeszédet mondott, és 1500 éneket szerzett. Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve, a falból kinövő izsópig, és beszélt az állatokról, a madarakról, a csúszómászókról és a halakról. Királyok első könyve, 5. rész, 12. és 13. vers. Azt olvassuk, hogy Salamon szerzett 3000 példabeszédet. Csak néhány százban följegyezve a Bibliában. Énekeinek száma 1005 volt. Hidd el nekem, hogy ő énekszerző volt. Nekünk csak egy énekünk van, Salamon zsoltára. Salamon dendrológus volt. Beszélt a fákról, a libánoni cédrustól kezdve, a falból kinövő izsópig. És zoológus is volt. Beszélt az állatokról. Ezen kívül ornitológus volt Salamon, mivel beszélt a madarakról. Entomológus is volt, mert beszélt a csúszómászókról vagy rovarokról. Ezen kívül ichthiológus volt, mert beszélt a halakról. Mindezekről azért tudott beszélni, mert tanulmányozta őket, és tekintélye volt ezeken a különös területeken. Ez nyilvánvalóan a kezdete volt e tudományoknak. Salamont érdekelték ezek a tudományágak. Jöttek is az emberek minden nép közül, hogy hallgassák Salamon bölcsességét, sőt a föld királyai közül is mindazok, akik hallottak bölcsességéről. Királyok első könyve, 5. rész, 14. vers. Salamon világhírnévre tett szert bölcsessége alapján, és sokan elmentek hozzá, hogy meghallgassák. Példabeszédei közül nagyon kevés van följegyezve a példabeszédek könyvében. Mint ahogy korábban mondtam, ezek a példabeszédek végtelen nagy segítséget adnak bármelyik fiatalnak, aki belép a felnőtt korba. Vannak bizonyos példabeszédek, amelyek irányítják a fiatalokat az életben és az üzleti világban. Láthatjuk, hogy Isten nagyon gyakorlatiasan bánik velünk. Beleszól mindennapi életünkbe, ahol élünk és járunk, és adunk-veszünk ebben a világban, ahol törvénykezünk, és társadalmi összejöveteleket tartunk. Bizonyos irányító életalapelveket ad nekünk a példabeszédek könyve. Nem azt mondom, hogy a fiatalok keresztényekké lehetnek, ha Salamon példabeszédeit követik, de bizonyára csodálatos eligazítást kapnak az életben. Salamon üzleti kapcsolatba lépett Hirámmal, Tírusz királyával. Cédrusfákat és szakembereket szerzett tőle. Izrael soraiból pedig mintegy 30 000 munkást toborzott össze. A 6. fejezet majd leírja e költséges és díszes templom felépítését, ami 7 évbe került a befejezésig. Hirám, Tírusz királya elküldte szolgáit Salamonhoz, amikor meghallotta, hogy őt kenték fel királlyá apja után, mert Hirám mindig szerette Dávidot. Királyok első könyve, 5. rész, 15. vers. Amit csak Hirám, Tírusz királya tesz, az nem Salamonért történik, hanem Dávid király iránti szeretetéért, megbecsüléséért és tiszteletéért. Salamon pedig ezt üzente Hirámnak. Te tudod, hogy apám, Dávid nem építhetett házat Istene az Úr nevének, mert háborúskodnia kellett mindenfelé, míg az Úr lábai alá nem vetette ellenségeit. De most az én Istenem, az Úr, nyugalmat adott nekem mindenfelől. Sem ellenség, sem veszedelem nem fenyeget. Királyok első könyve, 5. rész, 16., 17. és 18. vers. Barátom, csak Isten adhat békét, akár világbékéről beszélünk, akár az emberi szívben levő békére gondolunk. Egyedül Isten adhat nyugalmat ma az emberi szíveknek. Urunk ezért küldte el személyes, egyéneknek szóló meghívását, amikor elutasították, mint királyt. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, vagyis a bűn terhe rátok nehezedett, és én megnyugvást adok nektek. Máté evangéliuma, 11. rész, 28. vers. Csak Krisztus adhat nekünk ilyen megnyugvást. Most Isten megadta Salamonnak azt, hogy megszűntek a háborúk. Béke volt minden oldalon. Én tehát azt gondoltam, hogy házat építek Istenem az Úr nevének, ahogyan az Úr apámnak, Dávidnak megmondta. A te fiad, akit utánad helyezek a trónra, az épít majd nevemnek házat. Királyok első könyve, 5. rész, 19. vers. Jól lehet, a templom épülete Dávid agyában született meg, nem kapott engedélyt megépítéséhez, mert sokat háborúskodott. Talán meg kell most figyelnünk valamit a templom építés hátteréből. Az ember építkezett kezdettől fogva. Mózes első könyve 4. részének 17. versében olvassuk, hogy Kain várost épített, és a fia nevéről Énóknak nevezte el. A föld felszínét nagy dombok tarkítják, amelyek hatalmas városok és ragyogó épületek romjait rejtik a múltból. Az archeológusok ásója behatolt azok mélységébe, és megítélhetjük mindegyik civilizációt az épületek magasságáról. Vannak, akik szerint a kőkorszak barlanglakói, ha valaha léteztek, barbárok és civilizálatlanok voltak. Nem építettek, hanem a barlangokban kerestek menedéket. Az egyiptomiak, az asszíriaiak, a babilóniaiak, a görögök és a rómaiak mind civilizáltaknak számítanak, és ezt bizonyítja építészetük. A modern ember magasrangú kultúrával dicsekszik, mert megépítette a bevásárlóközpontokat és alközpontokat, a lakótömböket és a hatalmas irodaépületeket. Ma az ember megépíti a maga barlangját, amelyben él és munkálkodik, mint a hörcsög. Aztán a többi idejében csúszik-mászik az autópályán, mint egy féreg. Amíg megnyomhat egy gombot és felkapcsolhat egy kapcsolót, azt mondja, hogy él. Ez a modern ember. Az első megható terv alapján készült épületek a templomok voltak. Minden pogány népnek voltak templomai. Egyes templomok otrombáknak néztek ki, mások, mint a görögországi Parthenon, a szépség legmagasabb fokú kifejeződései voltak. Mindezek az épületek a bábeli toronytól erednek, ami az ember Istennel szembeni félelmetes szembeszállását fejezte ki. A pogány templomok mindig a legmagasabb építészeti kifejeződések voltak, de az azt látogató pogányok, a civilizáltak és civilizálatlanok a legalantasabb lelki szinten éltek. Ezek a templomok díszesek, nagyok, ékesek, gazdagok és hatásosak voltak. A Nílus folyónál uralkodó királyok, a ninivei Asszúr, a babiloni Marduk, a Tigris és Eufrátesz völgyi ciguratok, a főniciai Baál, a görögországi Aténé és az aténi Parthenon, a római Jupiter és a mexikói azték templomok valamennyien kifejezték az Istennel szembeni lázadást. Hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutott a gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Római levél, 1. rész, 21., 22. és 23. vers. Mindegyikük házat épített Istenének, amelyben lakjon. Isteneiket dobozba zárták, mint valami kalitkába. Salamon azonban templomot épített, és sohasem tekintette azt olyan háznak, amiben Isten lakozna, olvassuk a Szentírásban. A Krónikák második könyvében a templom felavatásakor Salamon nagyon világossá tette, hogy Isten nem lakik azon a helyen. De vajon lakhatik-e Isten a földön az emberekkel? Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged. Hát még ez a ház, amelyet én építettem. Krónikák második könyve, 6. rész, 18. vers. Ha azt gondolod, hogy a templomot olyan háznak építették, amiben Isten lakik, akkor eltévesztetted a kérdés lényegét. Az az ember közeledése volt Istenhez, és ott áldozatok által kívánta elérni Istent. Figyeljük meg a templom gondolatát, aztán építését és jellegét. Ez eléggé fontos. A templom épülete először Dávid agyában fogamzott meg, jól lehet Isten nem engedte meg neki annak fölépítését. A Krónikák első könyve 28. részének első, második és harmadik verse elmondja a történet egy részét. Dávid összegyűjtötte Jeruzsálembe Izrael összes vezető emberét, a törzsek vezetőit, a király szolgálatára álló csapatok parancsnokait, az ezredeseket, a századosokat, a király és fiai minden vagyonának és jószágának a kormányzóit, az udvari emberekkel, a testőrökkel és az összes kiváló vitézekkel együtt. Ekkor fölállt Dávid király és így szólt: Hallgassatok meg, testvéreim és népem! Nekem magamnak volt szándékomban, hogy az Úr szövetség ládájának, Istenünk lába zsámolyának az elhelyezésére házat építsek. Elő is készítettem az építést, de az Isten így szólt hozzám: Nem építhetsz házat az én nevem tiszteletére, mert háborúskodó ember voltál, és sok vért ontottál. Krónikák második könyve, 28. rész, első, második és harmadik vers. A templom nem Isten lakóhelyének készült, ez volt az ő lábának zsámoja. Dávid szívében fogamzott meg a templom építésének gondolata. A templom építés tervét Dávid kapta, nem Salamon. A Krónikák első könyve 18. részének 19. verse ezt mondja: Mindenre, a tervrajz minden munkájára, az Úr kezéből származó írás oktatott ki engem. Más szóval, Dávid magától Istentől kapta a templom tervrajzát, de Isten nem engedte meg neki annak fölépítését. Dávid a mintát vagy a tervrajzot átadta Salamonnak. Lásd meg azért, hogy az Úr választott ki téged, hogy házat építs szentélyül. Légy erős és készítsd el. Akkor átadta Dávid a fiának, Salamonnak, a csarnoknak és épületeinek, a kincstárnak, a felső szobáknak és belső szobáknak és az engesztelés helyének a tervrajzát, mindazét, amit a lélek adott neki. Tehát az Úr háza udvarainak és körös körül valamennyi kamrának, meg az Isten háza kincstárainak és a szent ajándékok kincstárainak a tervrajzát. Dávid összegyűjtötte az építési anyagot. Ezért minden erőmmel szereztem Istenem háza számára aranyat az aranyeszközökhöz, ezüstöt az ezüsthöz, rezet a részhez, vasat a vashoz, fát a famunkához, ónixköveket, foglalatba való köveket, sötét és tarka színű köveket, mindenféle drágakövet és fehér márványkövet bőséggel. Krónikák első könyve, 29. rész, 2. vers. A templom elképzelése Dávid szívében alakult ki. Salamon csak végrehajtotta az építkezést. Dávid fölhalmozta a kezébe kerülő anyagot. Salamon szerződést kötött Hirámmal, Tírus királyával, a cédrusfákra és a ciprusfákra vonatkozóan, valamint az építmény tényleges felépítésére nézve. És Hírám ezt az üzenetet küldte Salamonnak. Meghallgattam, amit üzentél nekem. Teljesítem minden kívánságodat, mind a cédrusfákra, mind a ciprusfákra nézve. Szolgáim leszállítják a Libánonról a tengerre, én pedig tutajokká kapcsoltatom össze azokat, és levitetem a tengeren arra a helyre, amelyet megüzensz nekem. Ott szétfedetem azokat, te pedig vitesd el. Te viszont teljesítsd az én kívánságomat, és adj élelmet házam népének. Királyok első könyve, 5. rész, 22. és 23. vers. A Tíruszból odaérkező munkásokon kívül Salamon nagy munkaerő toborzást végzett Izraelben is. Salamon király kényszermunkásokat küldött föl egész Izraelből. 30 000 ember lett kényszermunkás. Ezeket felváltva küldte a Libanonra havonként 10 000 embert. Egy hónapig a Libanonon voltak, 2 hónapig pedig otthon. A kényszermunkások felügyelője Adóniram volt. Királyok első könyve, 5. rész, 27. és 28. vers. Ez óriási vállalkozás volt. Miután Salamon felépítette a templomot, más épületeket is emeltetett. Volt építési terve, ami túl nagynak bizonyult, és annak érdekében nagyon meg kellett adóztatni a népét. A következő fejezet bemutatja nekünk a templomépítés végbemenetelét. Megfigyelhetjük, hogy a templom 2-szer akkora volt, mint a Szent Sátor. Díszesebb, ékesebb és költségesebb volt annál. A Szent Sátor egyszerűsége elveszett mellette, és ez a lelki eltorzulásnak a jele volt, amint látjuk. Imádkozzunk! Örökkévaló Istenem, nincs a világon olyan építmény, amely befogadhatna téged. Még az egek egei sem alkalmasak a te befogadásodra, olvassuk a Bibliában. De köszönöm neked, hogy azt mondtad az igében, hogy a szívemben lakozhat, ha helyet készítek neked az Úr Jézus Krisztus vérének megtisztítása által. Kérlek, jöjj az életembe, jöjj templomomba, és add, hogy dicsőséget adjak neked minden nap. Ámen.